7 óra 15 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és a tengeren túlra az Egyesült Államokba tekintünk a következő percekben. Sok témánk van ezúttal is, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró van itt velünk a telefonvonalban. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Az Egyesült Államok igazság szolgáltatásával kapcsolatban most, amit a legtöbben várunk, az az, hogy ugyebár majd július 11-én határozza meg a New Yorki bíró a büntetés pontos tételét Donald Trump-al szemben, ugyebár itt a hallgatási botrányról van szó. Előtte még lesz egy tévévita is a két elnökjelölt között, Joe Biden és Donald Trump között. Viszont visszacsatolva kicsit az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszerére, ugye a legfelsőbb bíróság döntései akár az abortusz ügyben, vagy akár a félautomata-automata gépfegyverekkel kapcsolatban mindig beszédtémát szolgáltatnak, és most egy nem túl kellemes színezettel is bekerült a testület a hírekbe. Miről is van szó pontosan?
Valójában ugye arról van szó, hogy elvileg egy rendkívül nagy tekintélyű taláros testületről van szó. 9-en vannak a legfelsőbb bíróság testületében. 6-3 az arány pillanatnyilag, a konzervatív, liberális amerikai kategóriákról beszélünk. Tehát 6-3 az arány a konzervatív, liberális minősítésű bírák között, és ennek jegyében általában az utóbbi időben hozzák ezeket az ítéleteket, amelyek adott esetben igen keményen ellene mennek azoknak az akár évtizedes törekvéseknek, amelyek a liberális oldalon fogalmazottak meg, vagy konszenzus alapon fogalmazottak meg korábban. Most viszont ugye a úgymond normál bírósági, legfelsőbb bírósági működést keményen hátráltatja és befolyásolja az, hogy két konzervatív bíró, Clarence Thomas, feketebőrű bíró, és a legkonzervatívabbnak tartott Samuel Alito botrányokba keveredett. Clarence Thomas esetében több millió dolláros ajándékokat és különböző luxusutazásokat, egyebeket kapott milliárdos ismerőseitől, barátaitól, és ezt valahogy elfelejtette bevallani, amikor a vagyonnyilatkozatra került sor. Hasonló, de milyen lépkékű Samuel Alito ügye is, szintén ilyen ajándékok előkerültek a múltból, és az a sajátos helyzet, hogy mindenkire alattuk vonatkoznak különböző kötelezően betartandó etikai szabályok. A legfelsőbb bíróság egyelőre kivétel ez alól, tehát őket valójában nem korlátozza semmi abban, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Akkora volt a korábbiakban a bizalom. Most viszont ugye kiemelkedően fontos szerepet játszanak a jelenlegi politikai helyzetben is, hiszen hamarosan döntést várnak tőlük az ügyben, hogy Donald Trump vajon immunisnak minősíthető-e bármilyen az elnöki időszakában történt dolog miatt. És hát ez ugye beleérti ez a felvetés a január 6-ai kongresszus lerohanást, amit egyébként a Trump oldalon teljes hangerővel immár hazafias cselekedetnek, és különböző nemes akcióknak minősítenek, megpróbálják átírni a történelmet, és a legfelsőbb bíróságnak ebben most még az átlagosnál is fontosabb szerepe lesz.
Itt ezt a 6-3-as konzervatív-liberális arányt le lehet fordítani úgy, hogy gyakorlatilag akkor a mindenkori republikánus elnöknek, elnökjelöltnek a javára dönthet most így ez a testület, vagy ez leegyszerűsítés lenne a konzervatívokat megfeleltetni, hogy a republikánus oldal a liberálisokat a demokratákkal?
Hát nem túlzott leegyszerűsítés, ugyanis maga az egész kinevezési procedúra erről szól, és Joe Biden éppen ezt is felhasználja a jelenlegi érv rendszerében azért, hogy ugye ne Donald Trumpot válasszák meg az amerikaiak elnöknek majd novemberben, hogy tudnélik, amennyiben az új elnök abba a helyzetbe jut, ami várható a következő években különböző korügyek miatt, hogy tudnélik két legfelsőbb bírósági hely felszabadul, akkor azt az adekvát elnök jelöli majd újra. Donald Trump esetében ugye a konzervatív vallási motorokkal is hajtott oldal komoly győzelmet aratott, mert három legfelsőbb bírósági tagot is sikerült ebben a periódusban jelölniük. És hát az ő megbízatásuk lényegében mondjuk élethosszíglan szól, tehát egy-egy aránylag fiatal, tehát mondjuk középkorú, 40-es éveiben járó bíró kinevezése akár évtizedekre meghatározza a legfelsőbb bíróság politikai színezetét. Nem kötelező egyébként a bíráknak természetesen beállni bármilyen politikai oldalra, de azért többé-kevésbé az a tapasztalat, hogy erre van hajlamuk.
Nagy tévévita készülődik az Egyesült Államokban, szokásos módon lesz megint majd elnökjelölti vita június 27-én, és hát különös pikantériát kölcsönöz az eseménynek, hogy tényleg Trump felett ott lebeg Demoklész kardja, említettem, hogy július 11-én, tehát mondjuk két héttel ezt követően jön a büntetés tételének meghatározása a hallgatási ügyben. Hát azt hiszem, mindkét politikusnak lesz adó ásza, amit a másik fejére olvashat majd. Mi várható ezen a vitán?
Hát hatalmas várakozás előzi meg valóban ezt a vitát. Annyiban nem úgymond az utóbbi évek szokásos változatáról van szó, hogy itt nem lesz közönség. Stúdióban zajlik majd a retorikai szembefeszülés, és a vitában most úgy tűnik, hogy Joe Biden alig hanem használni fogja azt a tényt, hogy Donald Trump esetében egy elítéltről van szó. Úgy tűnik, hogy a maga a kampány is eddig 50 millió dolláros célzott akciókkal az utóbbi napokban rázúdítja az ingatagnak minősített választókra azt a tényt, hogy ébredjenek rá arra, hogy itt Donald Trump esetében egy bűnügyi perben elítélt emberről van szó. Nyilvánvalóan Donald Trump, Joe Biden korát és úgymond fizikai állapotát szokta célba venni. Valójában várható, hogy megcélozza majd ezt is. Egyébként mondjuk maga Donald Trump a napokban töltötte be a 78. évét, tehát nem olyan nagyon sokkal fiatalabb, mint Joe Biden. Úgyhogy itt nagy valószínűséggel szembe mennek egymással olyan ügyekben is, mint például a bevándorlás ügye, a menekültek ügye. Joe Biden különben a napokban azért aratott komoly sikereket sokak számára, mert több százezer embert érint, házaspárt érint az a rendelete, amely szerint azok az amerikai állampolgárok, akik évtizedek óta, mindenképpen hosszú évek óta úgymond illegálisan az USA-ban tartózkodó, dokumentumokkal nem rendelkező házastársal élnek, azok fellélegezhetnek, mert ennek a több százezer embernek a Biden kormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy legalizálják magukat megfelelő procedúrával. Hát ez is nyilvánvaló, hogy nyom majd alatban, amikor valaki a voksát leteszi. Szóval a vitában, a gazdasági ügyekben nagyon érdekes képlet várható, ugyanis a Trump elnök idején ugye a Covid árnyékolta be az utolsó periódusát. A gazdaság nem éppen szárnyalt, Joe Biden idején viszont jelentősen meglódult. Ezzel együtt a jó pontokat a közvéleményben eddig alapvetően sajátos módon Donald Trumpnak ítélik, Joe Bident meg többnyire elmarasztalják azért is, mert az élelmiszerárak és a napi fogyasztási cikkek árai keményen meglódultak, és bár vannak ellenkező irányú folyamatok is, de azért az általános érzés az, hogy piszkosul megdrágult minden.
Nem tudom, majd kiderül, hogy ezen a vitán például a gazdasági kérdések mellett szóba kerül-e majd az egészségügy, az egészségügyi kérdések. Ugye a legutóbbi nagy átfogó egészségügyi reform, az mondhatjuk, hogy egy demokrata vezetéshez, Barack Obama nevéhez fűződik, és hát itt bőven lenne mit tenni. Egészen megdöbbentő adat látott napvilágot egy egészségügyi tanácsadó testület részéről a fiatalkori gyermekeket érintő elhízással kapcsolatban. Pontosan hogyan néznek ki a számok, és mennyire aggasztóak a tendenciák?
A szakemberek szerint nagyon aggasztóak, kb. 15 millió elhízott gyerek van 2 évestől, mondjuk tinédzserkorig vették górcső alá ezt a társadalmi réteget. Mondjuk a számolás szerint évente 1 milliárd dollárnyi pénz megy arra, hogy az ezzel járó egészségügyi ellátást megkapják a gyerekek. Még odáig is elmennek a szakemberek, hogy nem csak egyszerűen az étrend és a testmozgás fontosságát igyekeznek súlykolni, hanem adott esetben akár gyógyszeres fogyófúrát is kidolgoztak gyerekek számára. Szóval egészen elképesztőnek hangzik, hogy ez ilyen léptékű társadalmi kérdésé nőtte ki magát, de az, és hát rengeteg lelki, egészségügyi problémával jár, és ilyen formán ugye 15 millió gyereknek ott vannak a családjai, szóval ez egy nagyon súlyos probléma. Megjegyzem, a felnőttek körében is óriási gond, egészségügyi gond, társadalmi léptékű egészségügyi gond az elhízás az USA-ban.
Itt a beszélgetés végén még maradjunk a társadalmi kérdéseknél, ugyanis egy jeles napra emlékeznek az Egyesült Államokban. 1861 és 65 között zajlott az amerikai polgárháború, amelynek fő keresztüzében rabszolgaság kérdése állt. Déli és északi államok feszültek egymásnak, mondhatjuk szerencsére az északi államok győzelmével ért véget mindez. Mire emlékeznek pontosan most a tengeren túlon?
Valójában a nemzeti, szövetségi szintű nemzeti ünnep Juneteenth, ez a június és a 19th, ez a 19-ből kombinált név. Tehát ez a Juneteenth ünnep 2011 óta Joe Biden elnöki rendeletének köszönhetően nemzeti, szövetségi nemzeti ünnep az USA-ban. Itt a szószoros értelmében arra emlékeznek, hogy 1865-ben ezen a napon Texas államban, a mexikói öböl menti Galvestonban ugye hivatalosan deklarálták a rabszolgafelszabadítást, ugye hosszú csatározások után. Még voltak ennek aztán később különböző fordulatai, de ez az a nap, amire emlékeznek, és ilyenkor tényleg ez a hagyományos fesztivál hangulat van, főleg a színesbőrűek körében, de azért nem kizárólagosan, és ilyenkor kivonulnak a parkokba, főznek, táncolnak, tehát örömünnep az, amivel emlékeznek. És az utóbbi években ugye még hangsúlyosabbá is vált ennek a napnak a felidézése, illetve ennek az emléknek a felidézése, hiszen a faji alapon jelenlévő társadalmi feszültségek az utóbbi években is helyenként föllángoltak, tehát úgy tűnik, hogy igencsak bölcs dolog megemlékezni erről az évfordulóról.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották az elmúlt percekben, további szép napot kívánok neked, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk.